Isten igéjét ezen a mai délelőttön, a Mi időnk című igehirdetés sorozatunk keretében ezúttal Hóseás próféta könyvéből fogjuk olvasni, mégpedig a 13. fejezet 4. versétől a 6. verséig. Így hangzik az élő Isten szava Hóseás próféta könyvének 13. fejezetéből a 4. verstől. De én az Úr vagyok, a te Istened Egyiptom óta. Nem ismerhetsz rajtam kívül Istent, nincs más szabadító, csak én. Én gondoskodtam rólad a pusztában, a kiszikkadt földön. De amikor eleget legeltek, jól laktak és fölfúvalkodtak. Ezért elfeledtek engem. De amikor eleget legeltek, jól laktak és fölfúvalkodtak, ezért elfeledtek engem. Imádkozzunk. Urunk, mindazt, amit ki akarsz ma jelenteni, mi át akarjuk venni. Mert hisszük, hogy a te igéd nélkül az életünk a porhoz tapad. És bármi, amit teszünk, értelmetlen. De a te igéd megelevenít bennünket. Kérünk, hogy így jöjj a te lelked által, és eleveníts meg minket a te igéddel. Jézus nevében. Amen. A borító képünket láthatjátok mindjárt a képernyőn. És a borító képen láthattok egy jachtot. Én megmondom nektek őszintén, hogy elfogadnék egy ilyen jachtot. Hogyha lenne egy ilyen jachtom, én annak örülnék. Hogyha olyan jólétben élnék, hogy lenne egy ilyen jachtom, nem bánnám. De hogyha ez a jólét és a siker, ami oda vezet, az belehúzna engem a pusztító sikernek a folyamatába, akkor inkább lemondanék erről a jachtról. A mai nap folyamán a pusztító sikerről szeretnék beszélni. Alapvetően a sikertől felemelkedést várunk. A siker útja a mi elképzeléseink szerint mindig felfelé vezet, és mindig egy jobb életet eredményez. Isten nem pontosan így vélekedik erről. Mi történik akkor, amikor a siker útja lefelé vezet? Mint amikor az történik valakivel, hogy megnyeri az 5-ös lottót, milliárdos lesz egyik pillanatról a másikra, és néhány év múlva elszegényedik. Időnként a siker útja lefelé vezet. Ezt nevezem én pusztító sikernek. A pusztító siker természetéről szeretnék nektek beszélni ma, arról, hogy hogyan ismert fel, amikor ez közelít, és hogy hogyan kerüld el, amikor látod, hogy közelít. Talán úgy gondolod most, hogy hát ez a téma annyira nem érint téged. Nem gondolod, hogy különösebben sikeres ember lennél. A gyülekezetünk összetételében nagy arányban találunk vállalkozókat, és elég nagy valószínűséggel a gyülekezetünk összetételéből fakadóan valamilyen vezető beosztásban dolgozol. A siker mindkét területhez hozzátartozik. Sőt, valószínűleg azért vagy vállalkozó, mert úgy gondolod, hogy tudod építeni a saját utadat, és ez rendben is van. Valószínűleg azért emeltek téged vezető beosztásba, mert látták benned a képességet és a potenciált, hogy tudsz úgy előre menni, hogy az utad felfelé visz. És ez nagyon is rendben van. Tudjátok, hogy a gyülekezetünkben szeretnénk egyre erőteljesebben megjeleníteni az elismerésnek a kultúráját. Ez picit idegen a mi magyar kultúránktól, a magyar nem egy dicsérő fajta. Nehezen mutatjuk ki az érzelmeinket, és nehezen fejezzük ki az elismerésünket, de Isten népében, Istentől tanulva mi az elismerés kultúráját szeretnénk meggyökeresztetni és meghonosítani. És aki méltó a dicséretre, azt szeretnénk el is ismerni. A siker önmagában nem rossz. Amikor viszont a siker a pusztító arcával közelít felénk, akkor az nagyon nagy veszélyeket rejt magában. És ezért fontos, hogy Isten népeként és Isten gyermekeként tisztában legyünk azzal, hogy a pusztító siker újra és újra meg fog környékezni bennünket. Az a kérdés, hogy hogyan ismert fel, és hogy hogyan került el. A pusztító siker az Éden kerttől kezdve jelen van az emberiség életében. A pusztító siker a sátán természetéből fakad. A pusztító siker a sikernek az a fajtája, amikor a jólét nem elég. Gondoljatok az Éden kerti eseményekre. Tökéletesség veszik körül az embert. Amikor viszont megjelenik a képben a sátán, a szétdobáló, akkor hirtelen a tökéletesség és a teljes jólét sem elég. Hát azért van ez így, mert a sátán egy örökösen elégedetlen lény. Mert a sátánnak soha nem elég. És hogyha ebbe gondolsz bele, akkor már nem is olyan furcsa, hogy a világunkat ez a folyamatos sikerorientáltság és a folyamatos elégedetlenség jellemzi. Mert azt a világot, amelynek jelenleg a sátán az ura, mi más jellemezné, mint az Úrnak a szemléletmódja, a gondolkodásmódja és a természete. Isten országa kicsit más. Nem kicsit, hanem nagyon más. Jelentőség teljesen más. De amíg ezen a földön élünk, tudnunk kell, hogy a sátán természetéből fakadóan a pusztító siker mindig meg fog jelenni az ajtónk előtt. Mert ahogyan a sátánnak nem volt elég, hogy Isten közvetlen közelében, ott mellette, mint a legfényesebb angyal, mint az első számú mennyei dicsőítés vezető, a legközelebbről szemlélhette Isten szeretetét, nagyszerűségét és dicsőségét, és ez nem volt elég neki, hanem egyenesen Istenségre tört, ugyanígy azokat, akik az ő uralma alatt élnek, be fogja oltani a pusztító sikerrel. A siker iránti olthatatlan vágyal, amikor a jólét soha nem elég. Hát gondolj csak bele, mit diktál folyamatosan a környezetünk. Elértél egy szintet a saját egzisztenciádban. És azt gondolnád, hogy ó, de jó, ma is kicsit több vagyok, mint tegnap. De a következő pillanatban, amikor körülnézel, akkor fogsz találni olyanokat, akiknek több van, szebb van, vagy jobb van azokból a dolgokból, amiket te szeretnél. És azonnal megjelenik az elégedetlenség. És a jólét már nem elég. És amikor újra ráállsz a remények szerint felfelé vezető siker útjára, és ismét elérkezel egy következő pontra, ahol úgy gondolod, hogy most már megnyugodhatnál, a következő pillanatban megint körülnézel, és a jólét már megint nem lesz elég, mert mindig lesz a környezetedben, akinek több, szebb vagy jobb. de amikor megjelenik ez az érzés a szívedben, akkor nem árt tudatosítani, hogyha van meleg víz a házadban, hogyha van egy ágy, ahova lefeküdhetsz, és hogyha van internet a lakásodban, akkor a világ emberisége felső, leggazdagabb 10%-ához tartozol. Ezt nem árt tudatosítani. Ha van meleg víz a lakásodban, ha van egy ágy, ahova lehajthatod a fejedet, és ha van internet a lakásodban, gazdag ember vagy. Miért vágyunk mégis a sikerre? Miért annyira vonzó számunkra a siker? Azért, mert a sikernek a természetéhez hozzá tartozik, hogy ki akarja lökni Istent az őt megillető helyről. Mert olyan dolgokkal kecsegtet, amit a siker soha nem fog tudni önmagában megadni a számodra. A sikertől azt várjuk, hogy emelje az identitás érzésünket. Hogy végre a helyünkön érezzük magunkat. A sikertől azt várjuk, hogy emelje a fontosság érzetünket. Ha sikeresek vagyunk, akkor talán végre el fognak ismerni, és azt fogják mondani, hogy milyen nagyszerű ember vagy. A sikertől azt várjuk, hogy emelje az anyagi stabilitásunkat. Hogy végre, hogyha kicsit még sikeresebb lennék, akkor még emelkedhetne a jólétem szintje, amiben élek. A siker önmagában soha nem fogja tudni biztosítani ezeket a számodra, mert ezek máshol gyökereznek. Az egészséges identitás, az elismertség, az anyagi biztonság, ezek máshol gyökereznek. Mégpedig a te teremtődben, a gondoskodó Istenben. A siker és a jólét, ezt a két fogalmat most váltó fogalmakként fogom használni, mert egy körforgás szerűen egyikből következik a másik. A siker és a jólét Isten szerint összekötődik a felejtéssel. És a következőkben három igében ezt szeretném nektek kifejteni. Hósás próféta könyvében ezt olvastuk. De amikor eleget legeltek, jól laktak és fölfuvalkodtak, ezért elfeledtek engem. Miről beszél Isten? Arról beszél, hogy a siker útja nem mindig felfelé vezet. Azt mondja az Úr, hogy amikor eleget legeltek az övéi, és jól laktak, ezek a jólét képei, akkor fölfuvalkodtak, gőgössé váltak, és ehhez hozzá kötődött, hogy elfeledkeztek Istenről. A pusztító sikerhez a felejtés hozzá kötődik, és Isten azt akarja, hogy ezt az ő nagyszerű és drága gyermekei, akiket ő megáldott képességekkel, hogy vezető pozícióba kerülhessenek. Akiket ő megáldott olyan szívvel, hogy vállalkozásokat indítsanak, mert képesek rá. Akiket Isten megáldott különböző nagyszerű ajándékokkal és képességekkel, mert mindannyian egyediek, becsesek és értékesek vagyunk Isten szemében. És ez a sok megajándékozott ember, Isten szeretne figyelmeztetni bennünket, hogy a siker útja nem mindig felfelé vezet, mert a sikerhez gyakran hozzá kötődik a felejtés. A pusztító siker természetéről szeretnék beszélni, és ezért az első és legfontosabb gondolat, amit ma kiemelnék, így hangzik. A pusztító siker visszatérő minta azok életében, akik szeretik az Urat. A pusztító siker visszatérő minta azok életében, akik szeretik az Urat. És ezért olyan fontos, hogy ez tudatosuljon bennünk, és figyeljünk önmagunkra. Hóseás a Krisztus előtti 8. században élt. A 715 és 750 között szolgálta az Urat, és hirdette az ő igéjét. És azt mondja, hogy én népem, én voltam az, aki gondoskodtam rólatok a pusztában, a kiszikkadt földön. De amikor jól laktak, akkor fölfuvalkodtak. Mózes Hóseás előtt körülbelül 750 évvel élt. És nézzük meg, hogy Mózesen keresztül mit üzen az Úr az ígéret földje előtt álló népe számára. Mózes 5. könyve 31. fejezetében, a 20. versben ezt olvassuk. Mert beviszem őt arra a tejjel és mézzel folyó földre, amelyet esküvel ígértem meg atyáinak. Eszik, jól lakik, meghízik, és mégis más istenekhez fordul. Azoknak szolgálnak, engem pedig megvetnek, és megszegi szövetségemet. Az ígéret földje előtt a teljes jólét és gondoskodás kapujában Isten azt mondja Mózesnek, hogy figyelmeztesd őket erre az összefüggésre. Hívd fel a figyelmüket a pusztító sikernek a mintázatára. Mert bárki, aki átéli Isten helyreállítását, azt meg fogja látogatni a pusztító siker, amelyhez hozzá van kötve a felejtés, az Isten gondoskodásáról és helyreállításáról szóló felejtés. Hozzá van kötve. És tudjátok, hogy milyen formát köt Isten Mózes szívére, hogy hogyan adja ezt át az övéinek? Megtanít Isten egy éneket Mózessel. Most a 31. fejezetből olvastunk, Mózes 5. könyve 31. fejezetéből. A 32. fejezet az egy dalszöveg. Sajnos ma már nem ismerjük a dallamát, de Mózes 5. könyve 32. fejezete az egy ének. Isten tanít egy éneket Mózesnek. Van egy sejtésem, hogy milyen dallama lehetett annak az éneknek. Hogyha a szövegéből indulok ki, olvassátok el, fantasztikus, perspektívikus. Felvázolja a jövőt, beszél Isten szabadításának a nagyságáról. És Isten szabadításának nagysága, és a fényes jövő között, ami Izrael fiaira vár, Isten elhelyezi a pusztító siker mintájáról szóló figyelmeztetést. És ezt, amit itt a 31. fejezetben olvastunk, újra olvashatjuk, mégpedig olyan szavakkal, hogy meghízott Jesurún, ez Izraelnek a jelképes neve, meghízott, meghájasodott, és kirúgott a hámból. És amikor kirúgott a hámból, akkor elfelejtett engem. Hát hogy van ez? Én gondoskodtam rólad a kiszikkadt földön, a pusztában. Hát emlékezzetek vissza Izrael vándorlására, és emlékezzetek vissza arra, hogy milyen volt az életetek Krisztus megismerése előtt. Emlékezzetek vissza most, miközben hallgatjátok Isten üzenetét, hogy kik voltatok ti Isten nélkül, hogy milyen volt az életünk, és kik voltunk mi Isten helyreállítása nélkül. Hát az életünk pontosan olyan volt, mint a puszta, a kiszikkadt föld. Az életeink tele voltak gonoszsággal, ámítással, csalással, vagy hiányokkal, egy csomóféle hiánnyal. Nem volt helyes az identitásunk, az önértékelésünk, a pénzkezelésünk, az emberekkel való kapcsolataink, és még sorolhatnám. Sokatoknak az élete a válás felé tartott, még mielőtt találkoztatok volna az élő Istennel. Sokatoknak az élete, és sokunknak az élete valamilyen függőség rabja volt. Mint amilyen Izrael vándorlása volt a pusztában, a kiszikkadt földön. De Isten eljött értünk, felkarolt bennünket ott a pusztában, és valóra váltotta bennünk, és közöttünk, és az életünkben az ő igéjét, amikor azt mondja, hogy a puszta virágzó földé válik azoknak az életében, akik szeretik őt. Hogy azoknak az életében, akik szeretik őt, a lábnyomán a pusztaságból virágzó rét fakad, és források és pálmafák nőnek ott, ahol azok járnak, akik szeretik az Urat. Hát ezért akar Isten figyelmeztetni bennünket arra, hogy a pusztító siker útja az lefelé vezet. Mert ez tragikus, hogy Isten népében újra és újra el kell hangoznia ennek a figyelmeztetésnek, hogy figyelj rám, én népem, mert már megint elfelejtetted, hogy ki a te szabadítód, hogy ki a te jólétednek a forrása, hogy hova gyökerezik az, aki te vagy. A sikereid forrása én vagyok, és büszke vagyok rád, amikor sikeres vagy. És élvezd a sikert, amit adok neked, mert a jólétednek a forrása én vagyok, mondja az Úr. És büszke vagyok rád, és örülök a te jólétednek. És szeretem nézni, ahogy jól érzed magadat. De figyelj, hogy ne feledkezz el arról, hogy honnan jöttél. Mózes korában figyelmeztetni kellett Isten népét. 750 évvel később, Hóseás korában figyelmeztetni kellett Isten népét. Azt megelőzően, Salamon korában figyelmeztetni kellett Isten népét. Nézzétek, a példabeszédek könyve 30. fejezet 8-9. versében ezt olvassuk. Ágúr, az egyik kedvenc példabeszéd szerzőm, Ágúr ezt mondja. Se szegénységet, se gazdagságot ne adj nekem. Adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak, hoppá, és ne mondjam, kicsoda az Úr. El se szegényedjek, hogy ne lopjak, és ne gyalázzam Istenem nevét. Hát akkor mit olvastunk? Mózes korában, Krisztus előtt 1500. Eszik, iszik, meghízik, és mégis más istenekhez fordul, és elfeledkezik rólam. Aztán a 300-as években adj annyi eledelt, amennyi szükséges, hogy jól lakva meg ne tagadjalak. Aztán a 750-es években, Hóseásnál mit olvasunk? Amikor eleget legeltek, jól laktak és fölfuvalkodtak, ezért elfeledtek engem. Úgy tűnik, hogy néhány száz évente újra emlékeztetni kell Isten népét a pusztító siker és a felejtés közötti összefüggésre. hogy figyeljetek oda, és emlékezzetek, hogy honnan jöttetek, és ki a ti sikeretek, jólétetek forrása. Máskülönben, ha a siker és a jólét iránti vágy kilöki Istent az őt megillető helyről, a siker útja lefelé fog vezetni. És végül, a Babilonból hazatérő zsidóságot, akik újra átéltek egy nagy szabadítást, akik ismét olyan szabadításban, akiknek ismét olyan szabadításban volt részük, mint az Egyiptomból való szabadulás, ugyanígy figyelmeztetni kell őket. Nehémiás könyve 9. fejezete 25. versében ezt olvassuk. Nehémiás egy hosszú imádságban vezeti a népet, Esdrás főpappal együtt. Bűnbánó imádságot tesznek, és eközben ezt mondják. Elfoglalták az erődített városokat, tudnélik Izrael fiai, és a kövér földet. Birtokba vették a minden jóval telt házakat, az ásott kutakat, a szőlőket és olajfákat, és a sok-sok gyümölcsfát. Ettek róluk jól lakásig, és meghíztak, dúskáltak bőséges ajándékaidban. A bűnbánó imádságban Nehémiás és Esdrás fontosnak tartják emlékeztetni az ígéret földjére visszatérő zsidóságot, hogy a pusztító siker mintázata mindig fenyegetést jelent azok számára, akik szeretik az Urat. Mit jelent ez ma a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy ha Istenhez tartozol, és szereted őt, akkor tőle nyert és tanult bölcsességgel fogod tudni kormányozni az életedet. Ezt a bölcsességet a világban is megérzik. Ezért dolgoztok többen és sokan valamilyen vezető pozícióban, vagy vezetitek a saját vállalkozásotokat. A világban is megérzik az Istentől jövő bölcsességet. És ezért rááll az életünk a siker felfelé vezető útjára. Ez az út viszont mindig elérkezik egy tehetetlenségi ponthoz. Vezet fölfelé az út, és el fog vinni téged egy tehetetlenségi pontig. Ezen a ponton billenni fog a mérleg. És ezen a tehetetlenségi ponton áll vagy bukik, hogy a siker útja számodra továbbra is felfelé vezet, mert Istenben gyökerezik, vagy a siker útja elindul számodra lefelé, mert a sikertől felfuvalkodsz, és elkezded elfelejteni, hogy ki az, aki fölemelt téged. Ezért tehát figyeld ezt a tehetetlenségi pontot. Mondok néhány példát arra, hogy milyen tünetei vannak ennek. A pusztító siker az olyan, mint egy betegség, ami megbetegíti a lelkedet, a hozzáállásodat, és végső soron halállal fenyegeti az Istennel való kapcsolatodat. Tehát milyen tünetei vannak ennek? Hát például egyre sikeresebb vagy a munkahelyeden, egyre többet bíznak rád, egyre nagyobb a felelősség, egyre nagyobbnak érzed a megtiszteltetést, ez egyre nagyobb fáradtsággal jár. Ismerjük ennek a folyamatát. Ez a tehetetlenségi pont. Mert innentől kezdve rajtad múlik, hogy az Istennel való kapcsolatodat ebben a szakaszában hogyan ápolod. Mert ezen a tehetetlenségi ponton meg fog jelenni az a gondolat, hogy én annyira fáradt vagyok, hogy most inkább ahelyett, hogy követném az Isten tiszteletet, vagy elmennék a gyülekezetbe, most inkább pihenek otthon egy kicsit. Majd elmegyek máskor. Mert sikeres ember vagy. Mert tényleg az vagy. És büszkék vagyunk rád, és örülünk neked, és a sikerességed, meg az adottságaid Istentől származnak. A jólét is, amit Isten megengedett az életedben, az Istentől származik. De amikor eljutsz a tehetetlenségi pontig, akkor hozz egy döntést, hogy nem hagyom, hogy a pusztító siker az Istennel való kapcsolatomat fenyegesse. A másik tünet, a pénz. A pénz, a mammon olyan dolog, amit nagyon könnyen Istenné válhat az ember életében. És minél több van belőle, érdekes módon a pénznek az a természete, hogy annál nagyobbnak érzed a hiányt. Minél több van belőle, annál inkább úgy érzed, hogy nekem még kéne. Még valahogy ez mindig nem elég. Ez is egy tehetetlenségi pont, amikor döntést tudsz hozni, hogy megállt parancsolok a vágyaimnak és a pénz hatalmának és erejének. Mert a pusztító siker nem fenyegetheti az Istennel való kapcsolatomat. Amikor kezded érezni, hogy jól megy a szekér, ez a jól megy a szekér érzés jelenti a tehetetlenségi pontot, ahol áll vagy bukik a dolog. Még egyszer szeretném kihangsúlyozni, a siker nem bűn, a jólét nem bűn. Ezek mind ajándékok onnan fentről, a mennyből. Azért ajándékoz meg benneteket és bennünket, téged és engem. Azért ajándékoz meg Isten sikerrel és jóléttel, mert azt szeretné, hogy egyre inkább érezzük az ő gondoskodását, hogy minden belőle fakad. De amikor azt érzed, hogy a siker számodra egyre inkább perifériára szorítja az urat, mert nincs időd rá, mert a pénzkeresés vagy szerzés fontosabbá vált, mert a jóléted és az egzisztenciádnak a megteremtése egyre nagyobb súllyal nyom alatban, akkor figyelj a szívedre. Mert könnyen felfuvalkodottság és az ahhoz kötődő felejtés útjára léphetsz. És végül még egy igét szeretnék mondani nektek. Krisztus előtt 1500 Mózes. Krisztus előtt Dávid kora. Példabeszédek. Hóseás kora 750-es évek. Nehémiás kora. Következő korszak. És végül a Jelenések könyve. Nézzük, hogy mit üzen Jézus a Krisztus szerinti első század ősgyülekezeteinek. Hogy hogyan figyelmezteti őket arra, hogy a pusztító siker a gyülekezeteket is eléri és fenyegeti. Mit mond Jézus maga? A laodíceai gyülekezetnek ezt írja. Bárcsak hideg volnál vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Tragikus, nem? Egy gyülekezet. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, én uralom az életemet. Ez a sikernek a mottója. Ezért küzd és hajt az ember az édenkerttől fogva, hogy ezt elmondhassa. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire. Értsd, én irányítok, én vagyok a főnök, bármit megtehetek. Amikor így kezdesz el beszélni, amikor Isten népe így kezd el beszélni, akkor csengjen a fülünkbe, hogy mit mond Jézus. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és az ő akaratát akarjátok teljesíteni. Mert amikor így kezd el beszélni valaki, És amikor ez az attitűd jelenik meg egy gyülekezetben, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, akkor tudnunk kell, hogy ez a gondolkodás a sátán természetéből fakad. És hogy folytatja Jézus? Azt mondja, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. Ez az igazság. Amikor valaki úgy látja magát, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, akkor Jézus leleplezi, hogy a valóság pedig az, hogy nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. A mai délelőttön még egy igazságot szeretnék elétek tárni, és ez pedig így hangzik. A siker ott kezdődik, amikor a jóléted már nem fenyegeti az Istennel való kapcsolatodat. A valódi siker ott kezdődik, ahol a jóléted már nem fenyegeti az Istennel való kapcsolatodat. Amikor már nem küzdesz anyagi stabilitásért, mert tudod, hogy ez Istentől adatik és belegyökerezik. Amikor már nem küzdesz azért, hogy a siker állítsa helyre az identitásodat. Amikor már nem küzdesz azért, hogy elismerjenek a sikered miatt, mert tudod, hogy ha teszed a dolgodat, akkor Isten ezekért garanciát vállal, és ő fog felemelni. Amikor a jólétedet felhasználod Isten országának a gyarapítására. Amikor azt mondod, hogy Isten megáldott engem, és hála Istennek, jólétben élek. Hogy tudnám az ő országát még inkább gyarapítani az én jólétemből? És hát erre szoktuk mondani, hogy az adakozás nem a pénzről szól, hanem a szívedről. Amikor tudod azt, hogy ha ezt Istentől kaptam, akkor visszaadok neki belőle. És minél többet adsz vissza, ő annál jobban megáld, mert megérted, hogy munkatársául hívott téged. És hogyha ebben a te jólétedet akarja használni, akkor sikeres vagy. Hogy akkor vagy igazán sikeres, hogyha bekapcsolódsz a legmagasabb cégnek a munkájába, a mennyei királyságba, hogy akkor vagy igazán sikeres, hogyha a legmagasabb fórumról származik az elismerésed, és ez pedig úgy hangzik a Bibliában, hogy ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és ha valaki nekem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Ez a valódi siker. Amikor a pénzedet és a jólétedet beleinvestálod Isten királyságába. Amikor az elismertségért már nem foggal körömmel harcolsz, hanem az Istentől adatot, tekintélyedet, pozíciódat, elismerésedet beforgatod Isten munkájába, és azt mondod, hogy hát ha én elismertséggel rendelkezem, akkor annál szélesebb azoknak a köre, akiket el tudok érni Isten munkájában. Drága testvéreim, nagyon szeret bennünket, ami Urunk és Istenünk, és figyelmeztetni akar, hogy a pusztító siker fenyegeti azokat, akik szeretik az Urat. De te ne felejtsd el, hogy hol voltál Isten nélkül, hogy milyen volt a pusztában a kiszikkadt földön, és hogy ő az, aki felemelt, ő az, aki friss legelőkre vezetett téged, ő az, aki segített, hogy jól lakj, és ő az, aki megelégedetté tette az életedet. Nem kell a siker kényszere és nyomása alatt görnyedned, mert ha Isten szolgálatában állsz, minden embernél sikeresebb vagy. Amen.